Köszöntöm a hallgatókat! A mikrofonnál a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő. Önök az Inforádió Gólvonal című sportmagazinját hallják. A Ferencváros 5-1-re kikapott a Barcelona otthonába a labdarúgó bajnokok ligája csoportküzdelmeinek keddi játéknapján. Szergej Rebrov vezetőedző együttese a következő fordulóban, jövő szerdán, az ukrán Dinamo Kijevet fogadja a Grupama arénában. A Ferencváros 25 év elteltével szerepel újra a legrangosabb európai kupa sorozatban. A Fradi több szerencsével akár vezethetett is volna a Barcelona otthonában, ahol végül az egyéni képességek döntöttek a katalánok javára. Így értékelte a BL mérkőzést Dibusz Dénes, a Fradi válogatott kapusa az M4 Sportnak.
Én is azt gondolom, hogy nagyon jól kezdtünk. Próbáltunk úgy kezdeni, mint tavaly az Espanyol ellen, ugye az első Európa Liga mérkőzésen. Ott is elég hasonló szituációkban voltak ugye lehetőségeink. Most is volt egy lesgólunk, ugye egy kapufánk. Úgyhogy ha egy picit szerencsésebbek vagyunk, akkor azt hiszem, hogy meg tudtuk volna szerezni a vezetést. És tényleg úgy nézett ki, hogy azért elég jól féken tudjuk tartani a Barcelonát. Aztán a negyed óra után kezdtek fölén kerekedni, és érezhető volt, hogy egyre inkább fogy az erő, fogy a figyelem, már nem értünk oda úgy egymás a besegítésekre, és hát nyilván az egyéni kvalitások azért megmutatkoztak, és látszott az, hogy nagyon nehezen tudjuk őket tartani. Ettől függetlenül azt gondolom, hogy nincs okunk szégyenkezni, bár azért azt nagyon sajnálom, hogy ilyen nagy arányú vereség lett a vége, mert a kiállítás után inkább én azt éreztem, hogy az van benne, hogy tartjuk ezt az eredményt, vagy akár tudunk még egy gólt lőni, hiszen labdabirtoklásban jók voltunk, ott tudtuk tartani a térfelükön a labdát, megjárattuk, voltak beadások, voltak lehetőségek, lövések, aztán sajnos a végén azért két klasszis megoldás után le tudták játszani gyakorlatilag az egész védelmünket, és meg tudták szerezni a negyedik és ötödik gólt. Hát tényleg ez egy olyan mérkőzés volt, amikor test közelben megtapasztalhattuk, hogy milyen szinten van a Barcelona, és ebből azért úgy gondolom, hogy sokat tudunk tanulni.
Dibusz Dénes kitért Lionel Messi 11-esére is.
Hát nagyon jól rúgta amúgy sajnos, talán hogyha picivel gyengébb, vagy nem megy annyira sarokra, akkor sikerülhetett volna hárítanom. Igazándiból tudtam, vagy arra számítottam, hogy ezt az oldalt fogja rúgni, viszont elég sokáig fenn volt a feje, és emiatt nem mehettem el sokkal korábban, úgyhogy sajnos hiányzott egy pár centi. Nagyon jó lett volna megfogni a büntetőjét nyilvánvalóan, de sajnos ez nem sikerült, de ettől függetlenül nem csak ez a gól bánt, hanem az összes többi, hiszen ha egy picit jobban figyelünk, picit szerencsésebbek vagy, akkor tényleg megúszhattuk volna azért kevesebbe.
Sikír Dávid, az FTC középpályása arról beszélt az M4-nek, hogy a katalánok játékosai ellen több, egyszerűbb passzal lehetett volna jobb eredményt elérni.
Fele más érzések vannak bennem, mert nyilván nem tudom, nem is emlékszem arra, hogy mióta itt vagyok a Fradiba, kaptunk-e ki egy ennyi góllal, de azért azt is el lehet mondani, hogy még soha nem játszottunk a Barcelonán, szóval azért vannak velem bennem felemás érzések. Voltak a mesnek olyan pillanatai, amikor teljesen izgatottan meg lehet a tévénézők, és azt érezhették, hogy izgatottak lehetünk, hogy esetleg gólt rúghatunk, és hát rúgtunk is egy gólt, de nem mondom, hogy több volt benne, tehát azt mondom, hogy reálisan van ennyi a két csapat közt, de voltak olyan helyzeteink, amit szerintem még ha beütünk, akkor nem lett volna ennyi közt. Szerintem lehet játszani ezzel ellen a csapat ellen, az már egy másik tészta, hogyha megszerzik a labdát, és náluk van, hát akkor nem sok mindent tudsz csinálni, tehát az elképesztő labdával milyen jók. Én épp ezért azt forszíroztam volna, hogy talán még több egyszerű paszt adjunk, hogyha nem vagyunk rákényszerítve arra, hogy menjünk előre, mert azt éreztem, hogy akkor lett volna egy kis időnk fújni, onnantól meg, amikor náluk volt, hát akkor meg persze próbáltunk tolódni jobbról balra, segíteni egymást, de azért ez azért nem volt egyszerű, mert egy az egybe kiemelkedő ellenfél. Hát nem tudom, hogy kívülről ez mennyire jött le, de belülről érződött, hogy azért, ha ritmus váltanak, akkor ott azért van baj, hogyha nincs mögöttünk esetleg egy társ, aki segítsen, és mondjuk hosszat tolnak mellettünk, és akkor futóversenyre kényszerítenek minket. Ezekkel a csapatok ellen csak úgy van esélyünk, hogyha azt mondom, hogy csapatként mozgunk, és azokat a távolságot megtartjuk egymástól, hogy tudjunk segíteni, amikor egyeznek ellenünk.
Dénes Tamás, az Inforádió főmunkatársa szerint azért alakult ki nagy különbség a Barcelona és a Fradi között, mert a Ferencváros játékosai fejben elfáradtak a meccs végére.
Kétségtelen nagy különbség van a két csapat között, játéktudásban. Az utolsó 10 percért nagyon kár, de hát ott annyira elfáradt már fejben, és talán fizikailag is a csapat, hogy kapott 2 gólt. Nagy különbség volt a cserék között is, tehát hogyha arra gondolunk, hogy a Barca akikkel tudott frissíteni, és mondjuk az egyik Dembele volt, aki 2 gólban és ugye full szerepet játszott a hajrában, több mint 120 millió eurós játékos, akkor a Ferencváros keretének az összértéke 25 millió, akkor azért nagyon nincs mint csodálkozni. Ezzel együtt a Pradi, ahogy te is mondod, nagyon jól kezdett, ott volt Tokmaknak a szép egyéni akciója, ami ugyan lesről indult, de nem azért lőtte be a labdát a felső sorokba, és nem azért nem tudták szerelni a védők, mert ő lesről indult, illetőleg Iszáel nagy helyzete. Mindazonáltal nyilván úgy gondolom, hogyha akár mind a kettőből gól lett volna, akkor is a Barcelona tudott volna nyerni. Tényleg óriási sebesség fokozatbeli különbség van a két csapat között. De szégyenkezni nincs miért. Megnézzük azt, hogy a Barcelona mondjuk a legutóbbi 3 évben a hazai bajnokok ligája mérkőzésein, tehát a Camp Nou-ban játszott bajnoki mérkőzésein olyan csapatoknak rúgott 3 gólt, mint a Napoli, a Dortmund, a Liverpool, a Juventus, az Olympiakos, a Pireus, a Chelsea vagy a Manchester United, akkor talán ez sem egy olyan eredmény, amit szégyelnik az AS Rómának, például 4-et rúgott a PSV Eindhovennek, 4-et a Lyonnak, egyenesen 5-öt. Két csapat úszta meg vereség nélkül a Tottenham és valami csoda folytán a Slavia Praha. Hát erre mondtuk, mikor beszélgettünk a mérkőzés előtt, hogy csodának kellene történni ahhoz, hogy a Pradi pontot szerezzen, az a Slavia Prahával történt meg. De azt jó volt látni, hogy van egy futballista Tokmak, aki felvette a versenyt, hogy úgy mondjam, a Barcelona egy kicsit patópálos stílusban kezdő védőivel szemben, sokkal fürgébb lábú volt, mint az ellenfelek, és hát őszintén szóval nagy meglepetéssel láttam mai reggel folyamán a Barcelonai Sport című újságban azt, hogy a Barcelona 2024-ig hosszabbított Pikével, meghosszabbított a Langley szerződését is, mert hát úgy gondolom, hogy azért ha csak a teljesítményből indulok ki, és ez nem biztos, hogy igazságos persze a játékosokkal szemben, akkor a Barcelona azért ezzel a védelemmel nem biztos, hogy messzire jut a bajnokok ligájában.
Hogyha a nyilatkozatokat emeljük ki a meccs után, Orosz Pál vezérigazgató a Fradi részéről azt mondta, hogy egyáltalán nem volt áldozati bárány a Fradi, Rebrov mester pedig, akiről tudjuk, hogy abszolút két lábbal jár a földön, azért bosszus volt a két utolsó bekapott gól miatt. Egyetérthetünk velük?
Mindenképpen. Ugye az, hogy az edző bosszus, aki kap 5-1-re a csapata, azon ne csodálkozunk, és valóban azért nem mindegy hangzásilag, hogy valaki 3-1-re kap ki, vagy 5-1-re. 3-1 az még egy relatíve szoros eredmény, az 5-1 az kiütéses vereség. Még akkor is, hogyha, még egyszer mondom, a két csapat játéktudásbeli különbségét reflektálja a 4 gólos különbség, jó lett volna egy 3-1-es veresége hazajön. Ezt azért tegyük hozzá, hogy nagy valószínűséggel az ilyen szempontból a Ferencváros túl van a szezon legnehezebb mérkőzésén a bajnokok ligájában. A Juventus ellen kevésbé hiszem, hogy ilyen sok gólt kapna. Hát kijövő meg egyenesen gondolom, hogy nem fog. Talán a hazai találkozókon is más lesz a képlet. Úgyhogy a nehezén túl vagyunk. Azért 25 évvel ezelőtt, amikor a Fradi játszott a bajnokok ligájában, akkor a Real Madrid is egy hasonló kaliberi vereséget mért a magyar szereplőre. Úgyhogy csodálkozni nincs mit. Ez a realitás, inkább azon érdemes gondolkodni, hogy mondjuk akkor hol van a bajnokok ligájában az igazi választóvonal, mert úgy látszik azért, hogy itt vannak olyan csapatok, amelyek az óriási a különbség.
Folytatás következik, a két gigász egymással csap majd össze ugye a Barcelona Juventusszal, és hát a Dinamo Kijev a Fradival játszik majd a következő héten, a következő fordulóban. Azt említettük az előző játéknap előtt, hogy a Dinamo Kijev ellen esetleg meg lehet próbálni felvenni a harcot a harmadik helyért. Láttuk a két másik együttest, a Juventus 2-0-ra nyert Kijevben. Milyen ez a Dinamo Kijev?
Nyilván azért objektív mérce nincs, hogy összehasonlítsa az ember csapatokat, két külföldi csapatot, minek alapján hasonlítanánk össze. Egy-egy mérkőzésen belül is hullámozhat a teljesítmény, de hát még két külön mérkőzésen, de azért mondtam ezeket a mondatokat el, mert úgy gondolom, hogy a Dinamo Kijev játék ereje az nagyjából hasonlítható a Dinamo Zagreb játék erejéhez. Na most a Dinamo Zagreb ellen a Pradi nagyon jól játszott itt hazai pályán, és ebből indulok ki, hogy noha elfogadom azt, hogy a Kijev egy jobb csapat, magasabbra taksált csapat. Ha a piaci értékekből indulunk ki, akkor ugye a Dinamo Kijevnek is a piaci értéke majdnem a négyszerese a Ferencvárosénak. De ez az a mérkőzés, amelyen meg lehet próbálni, hogy a Ferencváros pontot szerezzen, vagy adott pontokat szerezzen az idei őszi szezonban. Nyilván, hogyha az ember fölírja az ellenfeleket, akkor azt gondolja, hogy a csoport harmadik legerősebb csapat ellen hazai pályában erre a legnagyobb esély.
Említsük meg a játéknap rangadóját, a Paris Saint-Germain újra a Manchester United-et fogadta, és a manchesteri alakulat újra 2-1-re győzött a francia fővárosban, és újra Marcus Rashford volt a főszereplő, és az ő nagy gólja döntötte el ezt a találkozót. Hogy látod ezt a mérkőzést?
A Paris Saint-Germain messze nincs csúcsformában. Hozzáteszem, hogy azért a 11-es szituációnál, amiből ugye vezetés szerzett a Manchester United Bruno Fernandes révén, aki szerencséje volt az angoloknak, ugye, hogy visszafújta a játékvezető a büntetőt. De a mérkőzés összkép alapján azt mondom, hogy nem érdemtelen a Manchester Unitednak a győzelme. A Paris Saint-Germain nagyon sokat veszített ezzel a mérkőzéssel, mert ugye beszéltünk tegnap arról is, hogy itt gyakorlatilag három majdnem azonos kvalitású csapat van a csoportban. Ez a kettő, illetve az RB Leipzig, amelyik hát Bajnokok Ligája elődöntős volt két hónappal ezelőtt. A hármajuk csatáját, ha nézzük, akkor egy hazai vereség az nyilván hátrányba hozza az azt elszenvedőt. A United dicséretet érdemel, az angol bajnokságban nem volt az ötöjjel a formája, még akkor is, hogyha a legutóbbi bajnoki fordulóban az utolsó fordulóban fölényesen nyert, tehát csak a mérkőzés végén születtek ezek a gólok. Szóval nem volt olyan formában, ami feltétlenül ezt ígérte. A United kapott egy elkerülhető gólt, szóval ráadásul még a Paris Saint-Germain sem gólt sem tudott szerezni, hiszen Martial öngólja jelentette az 1-1-et. Hát érdekes ezt majd a folytatást nézni, hiszen ebben a csoportban tényleg minden eredménynek értéke lehet, ez fontossága lehet.
A koronavírusos megbetegedések miatt igencsak tartalékos Shakhtar Donetsk hatalmas meglepetésre idegenben 3-2-re legyőzte a Real Madridot a Bajnokok Ligája csoportkörének szerdai játéknapján. Szoboszlai Dominik nagy gólt lőtt, csapata a Salzburg pedig 2-2-es döntetlent játszott a vendég Lokomotív Moszkvával. Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát kérdeztem.
Hát a körülményeket figyelembe véve, Shakhtar Donetsk jó néhány játékosát a koronavírus fertőzés miatt be se tudta nevezni a mérkőzésre. Ezt az első félidei állást, hogy a Shakhtar 3-0-ra vezetett a Real Madrid otthonában, ezt nagyjából az 1980-as téli olimpia amerikai sikeréhez hasonlíthatjuk, amikor a szovjet válogatottat legyőzte a csapat. Egészen elképesztő meglepetés, de még nagyobb meglepetés volt a játék, mert tényleg a Shakhtar azt csináltam a védelmével, amit csak akart. A brazilok nagyon fürgék voltak, nagyon jól cseleztek, akkor kerültek szinte helyzetbe, amikor akartak. Bármilyen furcsa is, de a találkozó egészét véve biztos, hogy Courtois volt a Real Madrid legjobb játékosa. Racionális magyarázat nyilván nincs arra, hogy miért ennyire rossz a Real Madrid védelme.
Az lehet a magyarázat, amit sok helyen kiemeltek a találkozót követően, hogy hát önmagában klasszisok és világbajnokok alkotják a madridi hátsó négyest. Ugye itt van Rafael Varane, a francia válogatottból, Marcelo a világ egyik legjobb balhátvédje, de hát a vezér Sergio Ramos nem volt itt, és a statisztikusok szerint a legutóbbi 8 olyan bajnokok ligája meccsből, amikor ő nem volt a pályán, 7-szer kikapott a Real Madrid. Valóban, ha ő nincs, akkor baj van.
Nyilván azt, hogy Sergio Ramos a Madrid védelmének oszlopa, ezt nem kell vitatni vagy magyarázni. Azért én azt gondolom, hogy a Sergio Ramos-szal fölállunk és jól játszunk, és a Shakhtar elleni teljesítmény között azért van még különbség. Tehát azért ennyire nem szabad rosszul játszani akkor sem, hogyha Sergio Ramos nem játszik. Itt egyszerűen érthetetlenül össze-vissza szaladgáltak, rosszul helyezkedtek, rosszul váltottak a védők. Nincs rá vagy. A második fél időben sem játszottak sokkal jobban, ezt hozzáteszem, mert a második fél időben ugye hiába nyerte meg azt a fél időt a Madrid 2-0-ra, ott is volt a Shakhtarnak legalább 3 zicsere. Azért én nem csodálom, hogy Zidane nem nyugodt az El Clasico előtt. A Real Madrid úgy megy az El Clasicóra, hogy két hazai mérkőzést, a Kati Szereli bajnokit és a Shakhtar Donetsk BL mérkőzést elvesztette a csapat. Érdekes egyébként, hogy a spanyol válogatott a válogatottas periódusban, október közepén ebben a stadionban, az Alfredo Di Stéfanóban játszott, és utána ott nyert. Azt írta a spanyol sajtó, hogy amióta a koronavírus járvány miatt ide vitték a mérkőzéseket, akár a Real Madrid, akár a válogatott ugye veretlen volt. Hát a kicsit elkapkodták, mert ahhoz képest a Madrid ahányszor játszott, kikapott. az ember a tegnapi teljesítményt látva, vagy akár azt mondanám, hogy az elmúlt egy hét teljesítményét látva, azért furcsája, hogy a Real Madrid nem igazolt játékost a nyári átigazolási időszakban.
Hát a nyári átigazolási időszak magyar slágere Szoboszlai Dominik volt, végül azonban ő maradt a Salzburg együttesében, amellyel idén is a Bajnokok Ligájában szerepelhet, és úgy tűnik idén is jól teljesít majd az osztrák alakulat, és Szoboszlai Dominik is. 2-2-t játszottak a Lokomotív Moszkvával, és hát a magyar válogatott fiatal tízese hatalmas gólt rúgott. Emellett milyen teljesítmény nyújtott most?
A csapat legjobbjai közé tartozott, de a gólja, ami nagyon látványos volt, az mindent vitt. Azért azt mondom, hogy azt leszámít, ha nem játszott kiemelkedően, és az eredmény pedig kifejezetten rossz a Salzburg szempontjából. Az osztrák bajnok úgy számolt a csoportmérkőzések megkezdése előtt, hogy ahhoz, hogy továbbjutási esélyei legyenek, és a Bayern München és az Atletico Madrid közül valamelyiket meg tudja előzni, nyilván valószínű, hogy az Atletico Madridot, azért az oroszok elleni 6 pontot meg kell szerezni. Hát ebből rögtön 2 elment, hazai pályán sikerült legyőzni a csoport leggyengébb tagját, az pedig azért nem jelent jó rajtot.
Hát a Bayern München rajtja az olyan volt, amilyen a Bajnokok Ligája végjátéka, ugye a müncheniek megnyerték a BL-t, és most 4-0-ra kiütötték az Atletico Madridot. Simeone csapata nem szokott ennyire kikapni, vagy a Bayern tényleg ennyivel a mezőny felett van továbbra is?
Hát én hajlok rá, hogy igen. Noha nyilván a Bayernnek volt a szeptemberi budapesti mérkőzés után egy nagyon kicsi vagy kisebb hullámvölgye, de hát azért gondoljuk abba bele, hogy a Bayern most úgy verte meg 4-0-ra egyébként Kingsley Coman nagyszerű és Tolisso nagyszerű játékával egyebek mellett. Tomás Müller is fantasztikusan udvazott ki, még is nem sorolom fel a csapatot, hogy ugye Serge Gnabry és Leroy Sané még nem is játszott. Tehát Bayernnek annyira gazdag a kerete, hogyha kiesik mondjuk 2 játékos, akkor még egyszer semmi probléma nincsen. Komának óriási napja volt. Ahogy Kimmich labdáját levette az első gólnál, vagy ahogy 3-szor cselezte ugyanazt a védőt a második góljánál, az egészen élményszámban menni teljesítmény volt.
Dénes Tamást, az Inforádió főmunkatársát hallották. A Magyar Labdarúgó Szövetség jövő pénteken kezdi el a jegyértékesítést a válogatott novemberi 3 hazai találkozójára, köztük az Izland elleni Európa-bajnoki pótselejtezőre. Az eddigi gyakorlatnak megfelelően az első körben október 30-án 10 órától a szurkolói klub tagjai válthatnak 3 meccsre szóló kombinált jegyet. Abban az esetben, ha a 3 mérkőzésre szóló jegyek értékesítését követően maradnak még belépők, a meccsekre egyenként is elindul a jegyértékesítés, amelyben szintén elsőbséget élveznek a klubtagok. A részletekről Dzsubák Tamás kérdezte Sipos Jenőt, az MLS szóvivőjét.
A 3 idegenbeli mérkőzés után 3 hazai mérkőzéssel fejezi be a 2020-es évet a magyar labdarúgó válogatott. Ez annyit jelent, hogy november 12-én Izland, november 15-én Szerbia, 18-án pedig Törökországot fogadja a Puskás Arénába. Az Izland elleni mérkőzés Európa-bajnoki pótselejtező, míg a másik 2 mérkőzés ugye a Nemzetek Ligája sorozatba tartozik, és hát örömmel konstatálta a közvélemény és a szakmai bizottság is, hogy remek eredmények születtek az elmúlt mérkőzéseken a magyar válogatott szempontjából, és hát a szurkolók visszajelzéséből is látjuk, hogy nagyon nagy az érdeklődés a soron következő hazai mérkőzések iránt. Ugye az UEFA döntésének értelmében a budapesti szuperkupa döntő mérkőzésnek a tapasztalatait felhasználva, amikor is szigorú ellenőrzések után lehettek nézők a mérkőzésen, úgy döntött az UEFA, hogy engedélyezi a nézők jelenlétét a mérkőzéseken, a nézőtér 30%-át foglalhatják el a szurkolók. Nagyon fontos megemlíteni ezt a kérdést, ugyanis többen felvetették az elmúlt napokban számunkra is a kérdést, hogy hogy van az, hogy egyik mérkőzésen lehetnek nézők, például nemzetközi kupa mérkőzéseken, máshol pedig nem. Az UEFA alapból engedélyezi, hogy lehetnek nézők, de minden esetben figyelembe veszi a helyi hatóságok intézkedéseit, szabályzatait, a helyi országok, a rendező ország szabályt, és amennyiben ott tiltás van, korlátozás van, akkor természetesen azok lesznek érvényben. Jelenlegi helyzet szerint Magyarországon lehetnek nézők a mérkőzésen. Természetesen a Magyar Labdarúgó Szövetség és az Európai Labdarúgó Szövetség is folyamatosan kapcsolatban van a járványügyi hatóságokkal, figyeljük az intézkedéseket, jelzéseket, és amennyiben szükségesek, ott megtesszük a szükséges intézkedéseket, de jelen állás szerint október 30-án indul a jegyértékesítés a novemberi mérkőzésekre, mégpedig olyan formában, ahogy ezt már korábban is megszokhatták a szurkolók, hogy először október 30-án 10 órától a szurkolói klub tagjai vásárolhatnak kombinált jegyet ezekre a mérkőzésekre, a megszokottnak megfelelően 20%-os kedvezménnyel, későbbiekben pedig a jegyek számától függ, hogy milyen egyéb szurkolók vásárolhatnak majd jegyeket a mérkőzésekre. Azt gondoljuk egyébként, az érteklődést figyelembe véve, viszonylag hamar el kellnek majd a jegyek. Mindenki részletes tájékoztatást olvashat a jegyértékesítőről az MLS honlapján, ahol részletesen felsoroltuk, hogy milyen feltételekkel ki, mikor és hol vásárolhat a jegyet. Fontos elmondani, hogy mindhárom mérkőzésre kizárólag online lehet jegyet kell szerezni, ezúttal nem lesz helyszíni és jegyirodai értékesítés, de ezekről is tájékoztatás olvasható az MLS honlapi. Nagy élmények várnak a magyar szurkolókra, egyrészt ugye a nagyon várt Izland elleni mérkőzés, ami az Európa-bajnokságra való kijutásunkról dönthet, de azt hiszem, hogy a Nemzetek Ligája mérkőzés Szerbia és Törökország ellen is élményeket tartogott a magyar szurkolók számára.
Milyen ültetési rendben lehetnek majd a szurkolók a lelátón? Kell-e kihagyni egy széket, vagy maszkot viselni a lelátón?
Stadion minden szektorában lehetnek nézők, de természetesen ott is figyelembe kell venni az egészségügyi előírásokat és a távolságtartást. Ilyen esetben két szék üresen marad ma, megfelelő rendre, fegyelemre pedig a szervezők, a rendezők figyelnek majd, de az volt a tapasztalat egyébként a Szuperkupa döntő kapcsán is, hogy a szurkolók megértették, figyelembe vették és elfogadták azokat az előírásokat, amit ezeken a mérkőzésen alkalmazni kell. Reményeink szerint így lesz majd a novemberi válogatott mérkőzéseken is.
Milyen egészségügyi előírások vannak jelenleg érvényben?
Természetesen mindig kértük, és korábban is jeleztük, hogy aki úgy érzi, hogy nem megfelelő egészségű állapotban van, tehát tünetei vannak, az ne menjen mérkőzésre. Ez vonatkozik egyébként a hazai bajnoki kupamérkőzésekre, illetve a nemzetközi mérkőzésekre is, tehát akinek bármilyen tünete van, az ne menjen mérkőzésre. Egyébként mindenkinek jól felfogott érdeke az, hogy gondoskodjon arról, hogy csak egészségesen látogassa ezeket a rendezvényeket. Külön előírás nincs, tehát olyan szempontból nincs előírás, hogy csak teszttel lehet belépni az adott mérkőzésre, viszont mindenkit kérünk arra, hogy a saját és a társai szempontjából tartsa meg azokat az előírásokat. Gondolok itt például adott esetben a stadionban való maszkviselésre, a távolságtartásra, a kézfertőtlenítésre és a már említett egészségügyi állapotra, hogy ezeket mindenképpen vegyék figyelembe, amikor úgy döntenek, hogy mérkőzésre jegyet szeretnének vásárolni, vagy kilátogatni az adott mérkőzésre.
Sipos Jenőt, az MLS szóvivőjét hallották. Ezzel véget ért a gólvonal, de várjuk Önöket a jövő héten is. Műsorunk korábbi adásait meghallgathatják, és akár le is tölthetik az Inforádió honlapján az infostart.hu oldalon keresztül. Búcsúzik a szerkesztő műsorvezető Szabó Gergő.